Ezt a Biblia órát, ami utolsó előtti ebbe az évadba, még jövő alkalommal találkozunk, ezt stílusosan egy szép tokkátával kellett volna kezdeni, mert a liturgián belül az emberi hangról, szóról, a csendről és a zenéről szeretnék most elmélkedni, mert úgy itt végigvettük már a ritust, már sok mindent végigvettünk a liturgián keretében, ami hát az egyháznak a ünnepi vagy a szertartásos életéhez hozzákapcsolódik. A kereszténység az valamiképpen a hangnak meg a szónak a vallása is, mert ugye Jézusra azt mondjuk, hogy az Isten igéje, a logosz, az Isten szava, ami megtestesül. És hát a hit hallásból ered. A szónak nagyon nagy fontossága van, ami hitterjesztésünkben és evangelizációnkban. Éppen ezért a liturgiában a szónak, azon belül a prózai szónak, az ének szónak, a zenének, a hallgatásnak egyaránt megvan a fontossága. Most hát a szó, ami prózai, legalábbis nálunk latinoknál, mert a görög keletieknél szinte mindent énekelnek, az imádságnak jó része, és az ige hirdetés az a prózai szó. Az imádságokat vagy kötötti, vagy mi atyánk, vagy pedig hát azok az imádságok, amik a Szentmisében szövegében vannak, azokat legalábbis hétköznapokon mindig prózai szóval mondjuk el, és a szentírási részleteket is, hát kivéve ünnepi alkalmakkal az evangéliumot éneklik. De egyébként az olvasmány, szentlecke, evangélium prózai szóval van elmondva és felolvasva. Nagyon nagy jelentősége van a szónak a liturgiában. Hát először is arra kell törekedni, hogy azt értsék, amit felolvasnak, illetve a felolvasó olyan legyen, hogy azt tovább tudja megfelelő módon adni. El kell mondani azt, hogy ez nem szerep. Sokan úgy gondolják, na, hogyha ő most oda megy felolvasásra, akkor ő ottan egy szerepet végez, és egy szerepet tölt be. Az egy szolgálat. És hát az első követelménye ennek a liturgikus szónak, hogy érthető legyen. Nagyon sokszor panaszkodnak az emberek, hogy nem értik, amit felolvasnak. Ezért akármennyire is szép és kedves dolog, hogy gyerekeket is hát olvastatunk, ha egyszer nincs azon a fokon, vagy nincs olyan hangja, hogy érthetően olvasni tudjon, akkor ne olvastassuk. És a sokszor el kell próbálni. Tehát én, amikor valahol vagyok, és van-e olvasó, kérdezem, és akkor, hát nincsen, de majd lehet itt a, mit tudom én, a Zolika. Olvastad? Kérdezem, nem, akkor nem olvasod. Ugyanis azt nem lehet ottan blattolni, azt meg kell érteni, amit valaki olvas, és úgy lehet csak jól felolvasni. Tehát nagyon fontos, hogy érthetővé, és kellő méltósággal adják elő azt, amit felolvasnak, tehát ne legyen se ilyen deklamáló hang, szóval ilyen erőltetett ájtatossággal, de ugyanakkor ne is motyorászon a bajusz alatt az illető, hanem értsék az Isten szavát, és annak meg kell adni a maga méltóságát. Sokszor a gyerek, mikor letudja, hogy ezt mondja az Úr Jézus, mondja Szent Pál apostol, ez az Isten igéje, hozzáteszik a végén. Nem, ott meg kell állni, és mint egy kihirdetésként el kell mondani, hogy ez az Isten igéje, vagy ez innét és innét kerül felolvasásra. Hát az aztán már megint külön fejezet, hogy a liturgián belül a kötetlen szó ami a prédikációkat jelenti, az milyen legyen. Ugye, részben a retorika, részben a homiletika készíti föl erre a papságot. A retorika, hát az a szónoklatannak a tudománya, mert az bizony tanulni kell. Tehát van egy alapadottsága valakinek, de azért azt tanulni és még inkább gyakorolni kell. Van egy latin közmondás, így hangzik magyarul, a költők születnek, a szónokok lesznek. Tehát én soha meg nem tudnék tanulni verseket írni, mert nincs hozzá tehetségem. A szónoklattant úgy, ahogy el tudtam sajátítani, és egyfajta gyakorlattal azt el is tudom mondani, amit gondolatot szeretnék kifejteni. Tehát azzá leszünk, de ezt is tanítani kell, és hát itt is alapvető követelmény a fizikai érthetőség, és utána a gondolati érthetőség. Mert lehet úgy is fogalmazni, hogy minden szót ért valaki, csak éppen a szöveget nem értik, amit ő elmondott. Rónai Györgynek van egy ilyen novellája, valahol Eger városa környékén játszódik, Szegény Johannuszáknél, azt hiszem ez a címe, hogy ott élt a város külső plebániáján egy nagy hírben álló szónok, aki hát tesztelte a házi asszonyát, aki oda járt főzni, mosni a plébániára, megkérdezte, hogy maga érti, amikor én prédikálok. Egyszerű asszony annyit mondott, amikor a Jézust idézi, azt értem. De amit hozzátesz, azt nem értem. Na tehát ugye itt a kettős érthetőség, hogy egyrészt a szót értsék meg, és utána a gondolatokat. Tehát mindig arra kell törekedni, hogy az egyformán egy egyszerűbb, fölfogó képességű embernek is érthető legyen, de a magasabb kvalifikáltságú, minősítésű ember is úgy figyelje rá, hogy ez egy értelmes beszéd. Tehát ez a liturgiának része. És aztán még ez is az egyetemes könyörgés, ez is még az emberi szónak a tartománya a Szentmisén belül. Ott például elkövetik azt a hibát, hogy egy kis prédikációt mondanak minden egyes kérésnél. Boldog asszony, Szűz Mária, te, aki Szent István királyunk óta nemzetünk nagyasszonya vagy, aki mindig patronáltad népünket minden veszedelemben, minden nehézségek között, mostani időnkben sem fel, és akkor mondják, és a végén nem tudja az ember, hogy mit kell kérni, hogy kérünk téged, hallgass meg minket. Ugye? Az a legjobb könyörgés, ami egymondatos és megérthető. Ezt azért is mondom, hogyha valahol erre fölfigyelnek, úgy kell fogalmazni, hogy a kérés az egyetlen mondat legyen. Aztán ott van a hallgatás a liturgiában. Kodály mondja, hogy a zenében a szünet is zene. Most a hallgatás szükséges a liturgiában, és főként akkor, amikor egy gondolatot szeretnénk elmélyíteni, vagy áhítatosabbá tenni. Az nem jött be a zsinat utáni liturgiába, hogy a pap prédikációja után legyen egy csand. Mert akkor nem tudják most mit csináljunk ott. De például az áldozás utáni csöndet, azt már legtöbb helyen meg tudják érteni, hogy itt egy kis csendes magánimádságról van szó. Amikor ezt bevezették, de szintén Egerbe történt, méghozzá Tomka Ferenc atyával, aki ott volt teológiai tanár, hát ő követte a zsunati utasításokat, és az áldozás után csendet tartott. Följött valahonnét vidéki felségű tárkán könnyékkel egy idős házaspár, és azt mondja az asszony a férjének, hogy most mit csinál ez a pap, mert azt hitték, hogy most belesült, vagy csend volt. Azt mondja a férfi, hogy spekulál. Tehát ott a csendnek igenis szüksége van, hogy kicsit szálljunk magunkba, és imádkozzunk. Tehát a liturgiában erre nagyon nagy hangsúlyt kell fektetni, és egyfajta tanúságtétel is. Mit értek ezen? Kint van például mondjuk egy pápai misén több százezer ember, és megtörtént az áldoztatás, és a pápa mondja a misét, hogy Oremus, hogy könyörögjünk, megáll, és a több százezer ember csöndbe tud lenni. Fél percig, amíg ők maguk is imádkoznak. Ezt nem lehet megcsinálni egy népstadionba, vagy valami nagy tömeghelyen. Ott csendet teremteni nem lehet. Mert mindig beszél valaki, vagy valami zajt keltenek. Egy ilyen liturgián belül ezt is meg tudják tenni, és elgondolkodtató, hogy ilyenre, mert az, hogy na most álljunk föl, mert meghaltak sokan, és hát adjuk meg a végtisztességet, így is, hát ez még csak-csak úgy elmegy. De az, hogy egy imádság után csend legyen, ez csak a keresztény liturgiában van, és egyfajta tanúságtétel, hogy ezek az emberek komolyan gondolják, amit hisznek és átelmékednek. És mindjárt aztán a zene területére lépünk, röviden, hát nyilván egy ilyen óra csak vázlatos átgondolásra alkalmas. Ha fölütjük azokat a szótárakat, amelyek a Biblia szavait megjelölik, hogy mit tudom én, az ének szó hány helyen van, az ének és a zene a Bibliában számtalan helyen előfordul, hogy énekeltek, dicsőítették az Istent, és így tovább. Nagyon sok helyen olvassuk ezt a Szentírásban. És hát van két nagy csúcsa az éneklésnek, hogy így mondjam, az üdvösség történetnek igencsak az elején, amikor a zsidók kiszabadulnak Egyiptomból, átkelnek a Vörös-tengeren, és Mózes dicsőítő éneket mond az Úrnak. Amikor nagyszombati sok-sok olvasmány között erre sor kerül, akkor az énekkar egy zsoltárt szokott ezután énekelni, emlékezve arra, hogy Mózes a választott néppel együtt dicsőítette az Urat. Aztán az üdvösség történetnek a legvégén azt mondja János evangélista, hogy a föltámadt Krisztusnak, azaz a báránynak, ugye így is nevezik a föltámadt Krisztusnak, olyan éneke van, amit csak a megváltottak tudnak énekelni, és ez az ének megmarad. Szent Ágoston azt mondja, hogy ez az ének emlékeztet bennünket, hogy ugye van szent szakrális ének a mennyei hazára, és mint egy oda való vágyódásunkat készíti elő. Emeritus pápánk, 16. Benedek, ő komoly zenei fölkészültséggel bírt, mert nem csak azért, mert a testvére egy nagy karnagy volt az egyházon belül, hanem ő maga is hát zongorázott is, komoly zenét is szerette, és azokat a beszédjei, tanulmányait, amit a zenéről, a zene módjáról, énekről írt, össze is gyűjtötték egy kötetbe, ez volt a címe, hogy a Logoszra hangolva. Tehát, hogy említettem az elején, hogy Jézus Krisztus az Isten igéje, a Logosz, ugye, hogy erre hangolódik a mi zenénk, és nagyon sok ilyen prédikációja, aztán megnyilvánulása volt, nem csak a pápaság alatt, hanem korábban is, amikor szólt a zenéről. És a zenének a miensége, vagy pedig a meghatározottsága, az nagyon fontos a liturgiában. ugyanis nem akármilyen zenét lehet a templomban előadni és énekelni. Erről egyébként nagyon nehéz leszoktatni azokat az embereket, akik mint egy nagy színház teremnek nézik a templomot, és úgy gondolják, hogy oda egy nagy énekkar, nagy zenekar is befér, és ott elő lehet bármit adni. Hát nem lehet előadni, mert a templom szent hely. Most az a zene, ami biblikus és szent eredetű, az a zsoltárokkal kezdődött, ugye? Azt is jelenti, a zsoltár egy ilyen húros hangszerre emlékeztet, ugye a psalmusnak mondjuk latinul, hogy olyan hangszer volt, ami húros hangszer volt, és az Isten dicsőítették vele, és alá szövegeket mondtak és énekeltek. A zsoltároknak az énekét még nem rögzítették, hiszen a kottaírás jóval később, fülhallás után adták át, a kottaírás jóval későbbi. Egy szerzetes bizonyos Arezzói Guido volt az, aki kitalálta azt, hogy hogy kell rögzíteni papíron a hangokat. Ugye az még csak ilyen négysoros kotta volt, a Gregorián kotta, de azokat a dallamokat már tudták rögzíteni. És nagyon valószínű, hogy a zsoltároknak még a zsidó nép előtti korból is vannak gyökerei méghozzá, mondjuk úgy Egyiptom környékéről. Azt viszont tudjuk a Bibliából, hogyha nem is rögzítették a dallamokat, de rögzítették a zsoltárok fajtáit, ilyet, hogy gyászének, panaszének, a reménységet, örömöt, hálát, dicsőítő ének, és hát ezek mind a nép közös imádságába torkoltak. Most a keresztény zene az a hit fejlődésével párhuzamos. Tehát ha valamely korból hallunk egy zenét, akkor azt a hittartalmat is könnyebben megértjük, amelyben azt a zenét komponálták és szerezték. Ugye, először ők is átvették a zsoltárokat. Benne van a Szentírásban, hogy Jézus is zsoltárokat énekelt az utolsó vacsora után is, ahogy mentek át a Kedron pataknál, de más alkalmakkal is. Aztán az apostolok cselekedete is, hogy Pál és Szilás zsoltárokat énekeltek. Tehát először a keresztényeknek a liturgikus éneklése nyilván, hogy zsoltár volt, de már egyre inkább keresztény tartalommal. Ezért például az a Krisztus himnusz, amit jól ismerünk, mert a Filippi levélben van, hogy Jézus Krisztus Istennel való egyenlőségét nem tartotta olyan dolognak, amelyhez föltétlenül, mint zsákmányhoz ragaszkodnia kell, hanem megalázta magát, engedelmes lett mint halálig egészen a kereszt halálig, ezért Isten fölmagasztalta őt, ismerjük ezt a részletet a Szentírásból, ez egy ős keresztény himnusz. És ennek a himnusznak már valószínűleg dallama volt. Egyébként jó azt tudni, hogy régen a versek dallamosak voltak. Tehát az csak a 17-18. Századtól kezdődően volt szokás, hogy prózába mondták el a verset. Régen a versek, tehát ahogy a zsoltárok is, azt mind énekelték. Hát egy Balassi Bálint verseit is olvassuk, oda van írva, ennek is ennek a nótájára. Ugye, áldott szép pünkösnek gyönyörű ideje, minden egészséggel látogató ege, ugye ismerjük ezt a szép versét Balassinak, oda van fölülre írva a borivóknak való nótadallamára. Tehát régen minden verset énekeltek. Az később lett prózává, hogy elvált az ének, meg elvált aztán a vers. Hát akkor a kereszténységben főképpen így volt, hogy azt énekelték, és valamiképpen zenével kísérték. És azt mondottam, hogy a keresztény hit fejlődésével kapcsolatos. Ugyanis a legelején már kezdték szabályozni az énekeket. Volt egy laudikai vagy laudicei, ahogy ejtjük görögösen, latinosan, egy zsinat, ez majd 165 után volt, Krisztus születése után, az már foglalkozott vele, van olyan kánonja, tehát olyan törvénypontja, amelyik meghatározza, és azt mondja, hogy hát csak a bibliai eredetű szövegek kerüljenek bele a liturgiába. Tehát már akkor ez fölmerült, hogy mindenféle éneket, ilyen utcait, vagy mást is be lehet tenni. És hát nyilván, hogy először csak énekhang volt a keresztény liturgiában, így mondjuk, hogy vokális, ugye vox a hang, vokális. Először csak énekhang volt, és ez mind a mai napig megmaradt kelekten. Ha bekapcsoljuk a ortodox liturgiát, a görög-katolikus liturgiát, ott nem kísérik orgonával, nincs is orgona, hanem csak ének van. Azt már aztán később megengedték, hogy az több szólamú legyen, azaz polifon legyen, az már egy fejlődési stáció volt. Hát nyilván, hogy a katolikus egyházban ez helyet kapott, mert azt lehet mondani, hogy a gregorián zenének, tehát annak a zenének, amit Nagy Szent Gergely nevéhez kötnek, hogy ő gyűjtötte össze ezeket a dallamokat, egy későbbi fejlődési formája a több szólamúság, a polifon zene. És hát utána jönnek a különböző hangszerek, amelyek bekerültek a templomi használatba, az már lehetett hárfa, vagy valami más cimbalomszerűség, de attól kezdődően, ahogy az orgona egyre inkább építhető volt, mert először olyan kis orgonák voltak, majdnem lehetett vinni is azokat az orgonákat, olyan orgonák voltak a császári házban, használták először is, akkor a császár leült a trónjára, akkor ott ilyen zene szólt hátulról, hogy most megszólal a császár, és most az kíséri egy zene, mint mostanában a rádió műsoroknál van az, hogy beszél a bemondó, és a háttérben még szól a zene. Úgyhogy ezt nem most találtuk ki, ezt már császárok is csinálták, mert hogy a szféráknak, a mindenségnek a zenéje társul a császárnak a bölcs szavaihoz. És először volt is egy kis tiltakozása az orgona ellen, de nem sok, hogy a katolikus egyházba kezdettől fogva aztán bekerült már az orgona, egyébként annyit jelent, hogy hangszer ez a szó, hogy eszköz, orgán, ugye? Tehát nem a virággal kapcsolatos, ugye, nem az orgona virággal, hanem arra utal, hogy ez egy hangszer, ez egy eszköz. És hát a katolikus egyházban egyre inkább kifejlődött az orgonai kíséret, illetve az önálló orgona műfaj. Ahogy említettem, ugye a keleti liturgiában ez nem volt, és a protestánsoknál sem volt. A Luthernek volt jó zenehallása, ő szerette a zenét, de ő valamiféle húros hangszerrel kísérte. A evangélikus ága a protestantizmusnak, az átvette, gondoljunk egy Johann Sebastian Bachra, aki a Tamás templom karnagya volt, az orgonált, ugye, az evangélikus templomba, de az is érdekes, hogy az alkotásai között ott van például a hámor mise, ugye, a katolikus misének a megzenésítése. Ellenben a puritán, a kálvinista ágban nem volt orgona. Tehát Calvinnak vagy nem volt jó hallása, vagy ezt is flancnak tartotta, úgy, mint hogy a képek is fölöslegesek, talán a templomban, meg bálványimádáshoz vezet, nem engedték az orgonát. Szóval úgyhogy nagyon későn, azt lehet mondani, 18-19. Században jelent meg, hát ugye, például Debrecen városáról tudják, hogy kihallatszott a katolikus templomból az orgona, és hát ez nagyon megtetszett az ottani református embereknek, hát nekünk is legyen ilyen, hát nekünk is kell, hogy legyen. Jó, megszavazta a presbitérium hogy legyen, egy föltétellel sokkal nagyobb legyen, mint a katolikusoké. Ugye? Tehát, ha már van, akkor az nagyobb legyen, ugye, a nagy templomba. De nem volt először orgona a református templomokban nagyon sokáig. Ugye a katolikus templomban az orgona rögtön hát, helyet kapott, és hát úgyis, mint orgona, mint éneket kísérő hangszer, de úgyis, mint önálló műfaj, tehát szabad teret is kapott, persze ottan meg volt határozva, hogy mit játszhatnak rajta. Múlt alkalommal, amikor a ritusról beszéltem, akkor mondtam azt, hogy a tridenti zsinat előtt, tehát 1545 előtt nagyon szerte ágazó volt a ritus, a liturgiában a különböző vers és énekek, a szekvenciák, és a misébe sok mindent betettek, ami eredendően a lényeghez nem tartozott, és rendet vágott a tridenti zsinat, és azt mondta, hogy ennek kell benne lenni a misében, ennek és ennek az imádságnak. Ugyanígy a zenében is egy ilyen szabályt hozott, hogy mi lehet benne a katolikus misében, de aztán, mint minden, ami hosszú időt él meg, az eredeti törvényhez viszonyítottan, és hát később csak-csak deformálódik, és ugye volt már hogy olyan időszak, hogy szinte majdnem ilyen opera-szerű és stílusú énekek, zenék voltak a katolikus templomokban, ilyen egyéni önkifejezésnek az áriái lettek, az pedig tizedik Szent Pius. A múlt század elején határozta meg, hogy a szent zenéhez ugye mi tartozik, és egy liturgikus reform kezdetén ezt pontosan meghatározta. És hát azt lehet mondani, hogy azóta is van liturgikus zene, szakrális zene, vallásos zene, azt religiózus zenének mondjuk. Ez a három műfaj lehet valójában csak a templomban. A liturgikus zene, az magától értetődő, az a szentmisének az énekei és szövegei, vagy az oda tartozó szentírási részek, vagy esetleg ugye magyaroknál nagy specialitás a népének, az kerülhet bele. Egyébként ez magyar specialitás. Tehát ha környező országban szétnézünk, ennyiféle népének nem volt. Főként úgy, hogy föl legyen dolgozva a misének különböző része, hogy van a introitusra, kirjére, sanctusra, offertorium, tehát a misének a bevezető részére, uramirgalmazra, fölajánlásra. Ez azt lehet mondani, hogy a környező államokban ismeretlenek voltak a katolikusoknál, és voltak énekek, ilyen korálszerűségek, de így, ilyen népénekek, ezek magyar specialitás körébe tartoznak. Na hát ez a liturgikus zene. Aztán van a szakrális zene, ugye a szakrálisban benne van a szent zene. Az már nem feltétlen kapcsolódik hozzá a liturgiához, de a liturgiába előadható. Amire gondolok? Hát mindenki ismeri ugye például a Stabat Matert, áll a gyötrött Isten anya, ugye, vagy a Dies Irae-t, Ama végső haragnapja, hogy a Jacopo de Todinak, meg a Celanoi Tamásnak a verse énekes formába. Az is énekelhető a templomban, szakrális zene. De aztán van a vallásos, religiós zene, az már csak a misén kívül lehet. Mert témájában vallásos, de már zenei motivumaiban sokszor világias. Hát mondjuk hagynak a teremtés oratóriuma. Mert tényleg bibliai, de azért nem a misébe való. Most ez is megtörtént, ugye, hogy a nagy zenekari misék, amelyek hát földolgozták a Szent Misének az egyes részeit, a latin liturgiához voltak kötve, ma annyiban jelentenek gondot, hogy azok kitöltötték a régi misét, miután nem tudtak a latin misébe bekapcsolódni az emberek szóval és válaszokkal, ugye ez a II. Vatikáni zsinat utáni időknek a fejlődése, hogy vannak válaszok, meg értjük, akkor a pap végezte minisztránssal együtt, de alatta volt a zenekari mise, amely gyakorlatilag betöltötte az egész időt. Az lehetett másfél óra is. Na most, hogyha ezeket a zenéket betesszük a mostani misébe, akkor nagyon hosszú, hiszen van egyrészt a népnyelvű szöveg, prédikáció, olvasmányok, minden, és akkor még a nagyzenekari mise. Nagyon kell válogatni, hogy melyiket lehet a mise keretében előadni, vagy pedig akkor inkább célszerűbb a misén kívül önállóan előadni. Ugye? Tehát az liturgikus zene volna, de mégis hát átcsúszott már némely része a vallásos zenének a területére. És hát Isten dicsőségét kell szolgálni a zenének, illetve az emberi léleknek a fölemelését, és nem annyira a virtuózitást, hogy én megmutatom, hogy én mit tudok játszani, vagy mit tudok énekelni. Ugye? Tehát nem jól énekel az a kántor, aki mikor vezetni kellene az éneket, ilyen operai ária-szerűen adja elő még a nép énekeket is, hogy nem lehet vele énekelni. Mert én sokfele járok, miséken hallom, hogy énekel egyik másik kántor, annyira egyénies kedve énekel, hogy azzal énekelni nem lehet. Tehát az Isten dicsőségét kell szolgálnia, és az embert fölemelnie. A II. Vatikáni zsinat után jöttek be az úgynevezett beatmisék, vagy ilyen liturgikus, vagy a gitáros misék. Hát erről Késhegyig menő harcok voltak, hogy most ez legyen a misébe, vagy ne legyen, mert nyilván, hogy önmagában az ifjúságnak ez lehet egy evangelizáló műfaja, hogy ilyeneket éneklünk. Viszont meg kell tudni nagyon vonni a határvonalat, hogy mi kerülhet be a Szent Misébe, mert hogyha egy ilyen liturgikus bizottság nem nézi át, részben a szövegeiben lehet olyasmi, ami nem illik bele a misébe, de még inkább a zenéjébe. Ami nem csak, hogy nem minőségi zene sok esetben, tehát nem éri el azt a szintet, ami hát a liturgia szépségéhez hozzátartozik, és ilyen banális, gicses zenévé válik. Itt e fölött vannak viták, hogy mit engedjünk be, mit ne engedjünk be. Én úgy gondolom, az arany középút az a fontos itt ezen a területen is, tehát nem lehet azt mondani, hogy ne engedjük be, de az sem lehet, hogy minden misén az legyen. Ugye? És hát meg kell tanítani az ifjúságot is arra, hogy igenis ismeri a népénekeket, vagy a komoly egyházi zenének is legyen megismerhetősége a Szent Misében. Tehát ez nagy gondot jelent, mert az igazi zenének valamiképpen nem csak a lelket kell felemelni, hanem el kell egy kicsit csendesíteni, úgy a magunkba szállásra kellene, hogy indítson. Ehelyett ilyen extázissá válik sokak számára, ott a majdnem csápolnak is már, illetve hát ilyen lüktetésé lesz, ugye nem az az érzete az embernek némelyen gitáros miséni, főként amíg dob is kíséri, ahol legutóbb is voltam, hogy ottan én áhítatra tudok hangolódni, mert mintha a katonai indulót hallanák, a dob üti az ütemet, és akkor pam, 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 így van a Szent Misében. Az pedig igazából nem megengedhető. Már zongorát se lehetne használni, ugye? Nem pedig, hogy dobot használni a liturgikus misében. De van aztán egy másik véglet is, éppen 16. Benedek pápa mondta, hogy a komoly zene címszó alatt olyan zenéket adnak elő, ami csak nagyon-nagyon vágyfülű embereknek való. Én most nem akarok itten zeneszerzőket mondani a mai időkből, jaj, nehogy valakit megsértsek, de ugye vannak olyan zeneművek, amit csak egy elit tud értékelni. Mert biztos, hogy komoly szakmai tudást, sőt, művészi zsenialitást is, hát magába foglal egy-egy ilyen komoly zenei mű, de a templom nem annak a terepe, hogy csak bizonyos vágyfülű emberek értsék meg, vagy ha ugye tudják énekelni. És ezért például ez már csak egy praktikum, hogy amikor nagyon sok ember van együtt, akkor egy olyan mise éneket, vagy ami ott először hallanak, nem szabad énekelni. Nem ősbemutató ottan, ugye? Nem tudnak bekapcsolódni. Az embereknek szüksége van arra, hogy ők is bekapcsolódjanak és énekeljenek. És figyeljük meg azokat az embereket, akik karácsonykor, meg húsvétkor jártak, főként régebben templomban, vagy talán most is, és még vitték a Hozsanna könyvet, a karácsonyi énekeknél volt nekik kikopva, meg a húsvéti énekeknél, mert kinyitották, de valamiképpen ez is jelentette nekik az ünnepet, hogy azokat aztán ismerték és énekelték. Az ember azt szeretni hallani már jobban, amit ma úgy ismer. Ugye? Tehát egy ilyen olyan alkalommal nagyon sok ember van, ha csak nem azzal szándék, hogy most egy olyan misét fogtok hallani, amit ritkán adnak elő, nem szabad, mert hogy a közös liturgikus ének ez megkívánja. És hát a szent zene az a, ezt mondja a pápa, hogy a Krisztus szeretete nyomán halad, és hát az Isten dicsőítést kell neki szolgálnia. És ezt már nem a pápánál olvastam, hanem más teológusnál, hogy vannak olyan zeneszerzők, akiknek a zenéje egyértelműen mutatja, hogy ő szolgálni akar alázatosan, és Istent dicsőíti. Ugye Albert Schweitzer az egy olyan orvos volt, aki egyszerre teológus is volt, és nagy orgonista és orgonaépítő. Az ő füle nyomán javították ki azokat a kottákat, amik megrongálódtak Bach zenéjéből. Azt mondja, hogy Bach zenéjéből árad az, hogy ő Isten dicsőíti. Az, hogy egy Wagner zenéjét hallgatja, akkor az azt mutatja, hogy ő azt képzeli magáról, hogy félisten. Ugye, tehát tényleg, ugye, ha valaki hallgatott 4 órán keresztül ilyen Wagner zenét, akkor úgy nem véletlen, hogy Hitlernek az volt a kedvenc zeneszerzője, mert ő maga is ilyen félistennek gondolta magát, hogy az ember ezt érzi, hogy én übermensch vagyok, és én félisten vagyok. Egy Wagner zenében. De Bachnál az alázat és Isten dicsőítés, de ez elmondhatta egy Mozartról is, és sokan másokról is. Tehát, hogy ez nagyon fontos, hogy ezt fejezze ki a zene. És ez nem azt jelenti, hogy újabb zeneműveket nem lehet írni még a komoly zenei témában sem, hogy most mi már konzerváltuk, és már újabbak nem lehetnek, mert lehetnek. Csak föl kell rá figyelni, hogy milyenek azok, és miket lehet betenni a liturgiába. Egyébként mindenütt van egyházmegyénként ilyen egyház zenei tanács, akik olyan emberekből állnak, akik ismerik a zenét is, amikor például egy hangverseny repertoárját odaadják, akkor azoknak kell elküldeni, hogy ez játszható a templomba. Sok helyütt ezt nem tartják meg, de nagyon helytelenül teszik, mert a templom szakralitása megkívánja, hogy ott olyan zene legyen. Tehát ott ne legyenek népdalok, ne legyenek, mit tudom, ilyen diszkózenében illő hangzatok. Mindennek megvan a maga helye. A templom szakralitása az emelkedettségét megkívánja a zene művészetének. És ugye a logoszra hangolva, hogy az életünk és az énekünk olyanná válik. Mondottam azt, hogy a Zsoltárokban is, de a Szentírás más helyén is olvassuk, hogy a zene éneklésére és a zeneszerszámokkal való Isten dicsőítésre buzdít bennünket a Szentírás. Hát ugye ezt fogom majd itt zárásként felolvasni, a 150. Zsoltárt, de még hát talán érdemes arra gondolni, hogy mi magyarok nem csak a népénekben, hanem ugye a liturgikus zenében is azért igencsak elől állunk, mert voltak olyan tudósaink, zenészeink, akik kibányázták a régi magyar gregorián zenét. Rajeszky Benyámin neve sokak előtt ismerős, egy olyan ciszter pap volt, zenetudós, a Zeneakadémiának a tagja, aki nekiállt a régi kódexeknek, és megkereste azokat a dallamokat, amiben benne van a magyar motívum is. Ugye? Mert ez az inkulturáció. És ezeket kigyűjtött, hogy a magyar gregorián címen, és ezt még a kommunista időkben is meg lehetett csinálni, nem volt könnyű. Ócsán egy egykori katolikus templomban abszolút csend volt, mert egy ilyen nagy erdőség, meg ingoványos terület közepén van, ott vették föl a magyar gregoriánt a 70-es években, akkor az már megjelent, hogy mi a liturgikus zenébe is föl tudunk mutatni olyan értékeket, ami szinte egyedülálló a világon. És ezt egy Rajeczky Benyámin nevű zenetudós pap hozta elő, aztán a dobszaiék aztán tovább fejlesztették, de érdemes ezt tudni, és hát ugye Kalocsának is e tekintetben komoly múltja van, itt Liszt Ferenctől kezdve másokra is lehet gondolni, akik itt éltek, mint karnagyok, és művelték az egyház zenét, ugye hát a győzelemről szóló ének kezdetű templomi énekünk is, ugye Kalocsai pap zenésznek a műve. Na, mondjátok már, Kodela Géza, igen, itt élt, és hát azt hiszem, ez az ének, amit az egész magyarság tud egy nagy ünnepen, amikor énekeljük. Na hát én ezt a 150. Zsoltárt imádkoznám el, ami az éneklésre buzdít. Alleluja! Dicsérjétek az Urat szentélyében, dicsérjétek őt az ég erős boltozatában. Dicsérjétek őt hatalmas tetteért, dicsérjétek őt nagyságának teljességéért. Dicsérjétek őt harsonaszóval, dicsérjétek őt hárfával és lanttal, dicsérjétek őt dobbal és körtánccal, dicsérjétek őt citerával és fuvolával, dicsérjétek őt zengő cintányérral, dicsérjétek őt csengő muzsikával, minden lélek dicsérje az Urat. Alleluja. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Köszönöm szépen. Na.